Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Szabó Zsuzsát, a pedagógusok szakszervezetének elnökét. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt van velünk.
Én is köszöntök mindenkit.
Hétfőn, a héten megkezdődtek az érettségi vizsgák, a járványhelyzetre tekintettel idén is csak írásbeli érettségi vizsgák vannak. Május 10-től, a jövő héttől pedig nyitnak a középiskolák, és az általános iskolák felső tagozatain is megkezdődik a jelenléti oktatás, vagyis a teljes oktatás visszáll a jelenléti tantermi munkarendre. Kezdjük is talán most az utóbbival, a jelenléti oktatással. Ugye, ha felidézzük, akkor április 19-e óta az általános iskolák alsó tagozatain már visszatértek a diákok és a pedagógusaik is. Volt erről is vita és polémia, hogy nem járhat-e netán járványügyi kockázatokkal vagy veszéllyel. Hát eltelt bő két hét, és úgy tűnik talán a visszajelzések alapján, hogy nem lett komolyabb gond. Hogyan látja, hogyan értékeli a helyzetet a pedagógusok szakszervezete? Már így két héttel a részbeni nyitás és a jövő heti teljes nyitás kapcsán.
Én visszakanyarodnék oda, amikor a kormány bejelentette, hogy április 19-én a teljes oktatást visszaállítja a rendes üzemmódba. Akkor a pedagógusok szakszervezete megfogalmazta, hogy túl korainak tartjuk, és nagyon egyetértettünk azzal, hogy a középiskolásokat és a felső tagozatot továbbra is digitális munkarendben tartotta az oktatás irányítás. Féltettük az alsó tagozatosokat és az ő pedagógusaikat, na, pláne meg az ő családja tagjaikat is. Viszont akkor megfogalmaztuk, hogy azt láttam biztonságosnak, hogyha akkor nyitnának az intézmények, amikor 1400 fő alá csökkenne a napi megbetegedések száma. Az látható, hogy most már ezt a célt elértük.
Ugye ez így van, sőt volt olyan nap az elmúlt héten, amikor ilyen 700 körüli volt az új fertőzöttek száma, de úgy stabilan azért 1000-1200 között mozog.
Igen, tehát azt gondolom, hogy most már nem zárkózunk el az ellen, hogy visszamenjenek rendes, normális üzemmódba a tanulók és az ő oktatóik. Ezt azért gondolom nagyon fontosnak, mert az elmúlt másfél év, ameddig a gyerekek online oktatásban vettek részt, addig azért nagyon sok problémával kellett azon túl megküzdeni, hogy a tananyagot feldolgozzák a pedagógusaikkal. Ha végignézem, és pszichológusok sorban arról nyilatkoznak, nagyon-nagyon sok pszichés probléma jelentkezik a diákoknál, és igazándiból ezzel majd csak akkor fogunk szembesülni, ha visszatérnek. Azért is tartjuk fontosnak, hogy most, amikor viszonylag biztonságos körülmények között tudnak ismét jelenléti oktatásban részt venni, természetesen az összes higiéniás és biztonsági intézkedésbe tartva, hogy felmérhessék a pedagógusok, hogy ki mennyire van lemaradva. Borzasztóan nagy a veszélye annak, hogy azok a gyerekek, akik egyébként hátrányos helyzetűek, ők most nagy veszélybe kerülhettek ez alatt az elmúlt másfél év alatt, mondjuk ki bátran, mert az ő haladásuk nem biztos, hogy olyan sikeres volt, mint azoknak a nagyvárosi gyerekeknek, ahol a szülők tudták támogatni a gyerekek továbbhaladását. Ha azt nézem, mert azt kérdezte, és itt most akkor kanyarodnék az utolsó kérdéséhez, hogy mit tapasztaltunk az elmúlt időszakról, a nyitás óta, akkor az volt látható az alsó tagozatosoknak az április 19-i kezdése óta, hogy a közel 7000 intézményből, és ebbe beletartoznak természetesen az óvodák is, kb. 100 intézkedést kellett hozni. Ez azt jelenti, hogy vagy teljesen be kellett zárni, vagy egy-egy tanulócsoportot, vagy óvodai csoportot kellett elszigetelni azért, mert megjelent a fertőzés. A nyitáshoz közvetően mi nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a szülő abban az esetben, ha a családban valaki fertőzött, beteg, és karanténban van valamelyik családtal, ne engedjék a gyereket se óvodába, se iskolába, hiszen az tudható, hogy ha bekerül egy tanterembe egy másik beteg gyerek a tanulócsoport közé, ott pillanatok alatt elharapódzik a járvány, és az mindenkinek nagyon nagy veszélyt jelent.
Visszatérve még az április 19-i nyitása, ezelőtt, ha jól emlékszem, néhány nappal, vagy azelőtt néhány nappal, ugye volt a PSZ-nek egy felmérése közösen a 21 kutató központtal, ugye ebből is akkor az derült ki, hogy hát a pedagógusok többsége inkább maradna még a digitális oktatásnál, vagy a távoktatásnál, és ami számomra különösen érdekes volt, hogy nem is elsősorban saját magukat féltették a megkérdezett pedagógusok, hanem a diákjaikat féltették, mert hogy úgymond ők még ugye nem kaphattak oltást. Jól lehet, a járványnak a harmadik hullámában már ez a korosztály is igencsak ki volt, vagy ki van téve a fertőzés veszélyének.
Igen, tehát a nyitás bejelentésekor, az április 19-i nyitás bejelentésekor mi épp a üzemekutató központtal végeztük ezt a felmérést, és közel 10 000 kollega válaszolt a kérdőívünkre. Ez egy nagyon-nagyon fontos és magas szám, mert azt gondolom, hogy egy komoly visszajelzés volt, és nagyon befolyásolta szerintem azt a döntést, hogy nem engedték vissza a teljes oktatás szegmensét a személyes térbe. Tehát annak az eredménye valóban, ahogy ön mondja, a kollégáink jelentős része 87%-a azt mondta, hogy nem ért egyet a nyitással. Ennek ellenére az alsó tagozatos kollégáink visszamentek zokszó nélkül, pedig a kérdőív tartalmazott egy olyan kérdést is, hogy mennyire érzi magát és a gyerekeket biztonságban. És ez a biztonságérzet, ez nagyon-nagyon alacsony mérőszámot mutatott, ennek ellenére hivatástudatból visszamentek, hiszen ez látható volt, hogy a kicsik továbbhaladása egyedül otthon borzasztóan nehéz. Nincs még olyan készségük az internet világában, a digitális területen, mint amennyi kell ahhoz, hogy önállóan.
Igen, hát ugye a szakemberek is arra hivatkoznak, hogy tulajdonképpen az iskola kezdés évfolyamaiban, tehát főleg az elsősöknél, de ide sorolhatjuk még az alsó tagozat feljebb lévő évfolyamait is, hát tulajdonképpen a távoktatásnak, vagy a digitális oktatásnak az értelmezhetősége is megkérdőjelezhető. Tehát, hogy hogyan lehet mondjuk ugye a B betű írását megtanítani távoktatási modulokban. És hát ugye volt itt még egy velejárója mindennek, amire sokan és sokszor hivatkoztak, hogy hát van ennek egy munkaerőpiaci vetülete is, hiszen ezekkel a kisgyerekekkel, 6-7 éves gyerekekkel valamelyik szülőnek óhatatlanul otthon kell maradnia és segítenie a tanulásban, vagy ha nem is segítenie kell a tanulásban, de hát ott kell lennie vele, úgymond felügyelni vagy vigyázni. Tehát ez is azért érvként sokszor előkerült és felhozták az alsósok visszaengedése, vagy korábbi visszaengedése kapcsán.
Igen, teljesen egyetértek azzal, amit mond. Elmondható úgy általában, hogy a digitális oktatás ez nem egy sikertörténet. Középiskolában elég jól kezelték a diákok, felső tagozaton is már-már valamelyest, de hogy alsó tagozaton ez nem boldogultak a gyerekek szülői támogatás nélkül, ez teljesen nyilvánvaló, és nagyon sok szülői segítséget kapott az oktatás ahhoz, hogy ezt a tanévet sikeresen be tudjuk fejezni. A PS kezdeményezte egyébként, hogy az egyik szülő, ahol a gyerek digitális oktatásban vesz részt, maradhasson otthon és kapjon 100%-os tárgypénzt, és kapja meg a fizetését, mert hogy a szülői támogatás nélkül nem valósítható meg a kisgyereknek a tanulása. Ahhoz, hogy sikeresen be tudjuk fejezni a tanévet, ne veszítsék el a gyerekek ezt az évet, ahhoz a szülők segítsége kellett, és sajnos ezt a kérésünket a kormányzat nem vette komolyan, nem vette figyelembe, tehát a családok nagy áldozatot hoztak azért, hogy az oktatás megvalósulhasson ebben a járványos időszakban.
Most ugye már gondoljunk akkor egy kicsit előre a május 10-i visszatérésre, amikor ugye a felső tagozatosok, illetve a középiskolások is visszatérnek majd az iskolákba. Ezzel kapcsolatosan is megfogalmazottak úgymond ellenérvek, mert hogy fölteszik a kérdést többen is, hogy van-e értelme mondjuk 4-5 hétre, a tanév vége előtt 4-5 héttel, egész pontosan azt hiszem 5 hét lesz a tanévből még hátra, hogy van-e értelme erre az időre már visszatérni az iskolákba, és nem lenne szerencsésebb folytatni most már ezt az 5 hetet a tanév végéig a digitális oktatás jegyében, vagy ennek a formájában. Önök hogyan látják ezt?
Nagyon nehéz erre válaszolni. Mindenképpen tudni kell, hogy több mint 1 millió összességében diák oktatásban dolgozó fog most május 10-én újra kezdeni az oktatási intézményekben, óriási számokról beszélünk tehát, és a veszély ott van, hiszen azt tudjuk, hogy vannak iskolák, ahol 1000-en felüli létszámban vannak jelen, zárt térben, egy osztályban akár 30 feletti létszám is megjelenhet, ez pedig veszélyforrás. Azokat a biztonsági intézmények, vagy óvintézkedéseket, amelyeket például vásárlás során betartatnak velünk állampolgárokkal, azt egy oktatási intézményben nem lehet betartani, mert 30 gyerek másfél méter távolságra nem tud egy tudni, hiszen a tantermek kicsit. Mi próbálkoztunk azzal, hogy felezzék meg az osztályokat, és nézzük meg, hogy akkor felosztályai számmal a betartott másfél-két méteres távolsággal nagyobb biztonságban hogyan lehetne megvalósítani.
De ez megoldható vajon az iskolákban? Van annyi tanterem, és van annyi tér vagy helység, hogy ezt megvalósítani?
Gondoltuk, hogy amikor a felső tagozatosok digitális formában tanulnak, akkor ezt az alsó tagozatosokkal meg lehetett volna csinálni. De mi volt a probléma? Munkaerőhiány. Miért is van? Miért is probléma ez? Azért, mert a pedagógus pálya egyáltalán nem vonzó, hiszen én szeretnék mindenképpen majd a bérekről is beszélni, ha erre lehetőséget ad. Egészen konkrét számokat tudok mondani, hogy mi a helyzet ma az intézményekben. De kérjünk vissza a nyitásra. Feltétlenül szükséges az igazgatóknak legyen nagyobb mozgástere. Dönthessék el, azonnal bezárják az iskolát, ha megjelenik a COVID az valamelyik osztályon belül.
Ez most nem biztosított a számukra, vagy nincs ilyesfajta rugalmasság?
Az igazgatóknak nincs ilyen jogköre, jelenteniük kell, de sajnos nagyon sokan nem is jelentették az adott problémát, attól tartva, hogy akkor az valamilyen rossz fényzet majd az iskolájukra, óvodájukra, tehát akkor ameddig csak lehet eltusolták a bajokat. Volt olyan időszak, amikor a tanulóknak a fele nem volt bent, mert vagy karanténban volt, vagy a szülő nem merte elengedni, és ezek az intézmények mégis működtek. Ezt nagyon nem tartottuk helyesnek, de remélem, hogy ez most nem fog bekövetkezni, hiszen mindenki nagyon sokat tanult az elmúlt időszakban.
Bocsássa meg, az, hogy zajlik a pedagógusok oltása, illetve hát az első körös oltásokat már megkapták, és ez ugye tulajdonképpen a szakszervezet, illetve a Nemzeti Pedagógus Kar folyamatos kezdeményezése is volt az elmúlt időszakban, hogy az oltási sorrendbe vegyék előre a pedagógusokat és az iskolai dolgozókat. Ez meg is történt. Szóval ez azért az, hogy legalább az első körös oltáson a pedagógusok többsége túl van. Ez nem jelent azért valamelyest biztonságot a következő 5 hétre a tanév végéig?
Ez így, ahogy elmondta, úgy tűnik, hogy jelent, azonban mégsem, hiszen a második oltást a kollégáink éppen most fogják megkapni, tehát ha valaki az oltás után tüneteket produkál, az megint csak azt fogja eredményezni, hogy őt helyettesíteni kell. Pontosan arról beszéltem az előbb, hogy olyan kevés a pedagógus a rendszerben, hogy azok a nagyon kifeszített munkaerő gondok most hatványozottan jelentkeztek, vagyis már nem volt pedagógus, aki bemenjen tanítani a március elejé időszakban. Nagyon remélem, hogy ez nem fog előfordulni, és nagyon-nagyon jó, hogy a pedagógusok kiemelten megkapták az oltást. Azt gondolom, ez sokat fog segíteni, de még mindig ott vannak a diákok, akikről semmit nem tudom, se nem tesztelik őket, se pedig oltást még eddig nem kaptak. Igaz, hogy már ott a lehetőség, hogy a következő héttől a 16-18 éveseknek is megnyílik a regisztrálás lehetősége. Ez talán majd segít valamit.
A pedagógusok úgymond oltási kedvet nem mondanék, inkább az oltási hajlandóságát egyébként hogyan látja, vagy hogyan ítéli meg, mert ugye hát szokták mondani, hogy kettőn áll a vásár, tehát előre vették a pedagógusokat az oltási sorrendbe, de hát ez ugye az is kell, vagy az is kellett, hogy maguk a pedagógusok is hajlandóságot mutassanak, regisztráljanak, és valóban felvegyék az oltást. Most én találtam erre vonatkozó számadatot, hogy 200 ezer fölött jár ugye a pedagógusok, illetve az iskolai dolgozók, a beoltott pedagógusok és iskolai dolgozók száma, de azért az adatok azt mutatják ennek alapján, hogy azért van most is olyan 20%-os arány a pedagógusok körében, akik nem regisztráltak, vagy nem vették föl az oltást. Ez nekem azért még elég jelentős számnak, vagy számaránynak tűnik. Ön hogyan látja ezt?
Szerencsére ezekben a számokban nem csak a pedagógusok jelennek meg, hanem az oktatás valamennyi szereplője, mármint a
felnőtt. Hát az iskolai dolgozók, vagy akár az iskolai konyhákon dolgozók.
Az iskolai beszélünk, akárkiről beszélünk, oktatás segítő kollégákról beszélünk. A mi felmérésünk, amiről már korábban beszéltünk, azt a kérdést is tartalmazta, hogy milyen a viszonya a pedagógusnak az oltáshoz. 5%-a jelezte ezt a 10 000-es válaszolók közül, hogy nem kívánja felvenni az oltást, de végig kell gondolni, mert ebben az 5%-ban benne vannak azok is, akik már túl vannak a betegségen, és ők is benne vannak, akik nem kaphatnak valamilyen ok miatt oltást. Tehát a kérdésére válaszolva, azt gondolom, hogy a pedagógus társadalom nagyon magas számban regisztrált, és vett részt az oltásban. Én azt gondolom, hogy ez akár példa értékűnek is tekinthető.
Nem tudom, hogy arra vonatkozóan a szakszervezetnek vannak-e adatai vagy kimutatásai, hogy hány pedagógus betegedett meg az elmúlt, hát most már több mint egy éves időszakban, vagy akár hány pedagógust veszítettünk el a járvány időszakában. Vannak erre vonatkozóan akár csak hozzávetőleges adatok vagy mérések?
Nyilvánvalóan a pedagógusok szakszervezete nem tud ilyen nyilvántartást vezetni, hiszen nem állunk rendelkezésükre számunkra adatok, de közérdekű adatszolgáltatásban megkértük, és sajnos nem kaptunk rá választ. Azt gondolom, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy ezekre a közérdekű adatokra mi szert tehessünk, és a kérdések tartalmazták, hogy hány pedagógus betegedett meg, a megbetegedettek közül hányan voltak covidosak, ki az, aki a covidos megbetegedettek közül 100%-os táppénzben részesült, mert a kormány kommunikációjában úgy tűnik, hogy ez egy rendben lévő történet, mi pedig azt látjuk, hogy csak néhány százal részesültek ebben a sokszor bejelentett 100%-os táppénzben, illetve nyilván arra is kíváncsian voltunk, hogy az oktatásban hány kollégát vesztettünk el a COVID miatt. Egyébként a kollégáink visszajelzéséből azt látjuk, hogy 80 fölött van az elhunytak száma, és ez nagyon magas.
Térjünk át akkor az érettségire, hiszen ettől a héttől, vagy hétfőtől zajlanak már az érettségi vizsgák a kormány döntése értelmében. Hát néhány kivételtől eltekintve csak írásbeli vizsgák vannak az idei esztendőben is, és pedig az egészségügyi óvintézkedések betartásával. Tehát itt is a távolságtartást szigorúan érvényesíteni kell, egy teremben maximálisan 10 fő írhatja meg az írásbeli érettségét, fertőtlenítés, maszkviselés is előírt az érettségi vizsgákon. Mondhatni, hogy van immár tapasztalat és gyakorlat, hiszen a múlt évben is így zajlottak az érettségi vizsgák. Mik az eddigi visszajelzések vagy tapasztalatok? Ugye most már néhány nap eltelt az érettségi vizsgák időszakából.
Igen, tehát a biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban nem volt semmilyen negatív visszajelzésünk. Azt gondolom, hogy a tavalyi sajnos megtapasztalt és begyakorolt módszereket itt most már mindenki profi módon alkalmazta. Nem ezzel van a probléma. Azzal van a nagy baj, hogy a gyerekek másfél évig egyedül voltak otthon, és az előbb már említettük, hogy mindenki más-más támogatást kapott, illetve volt, akinek az eszköze sem volt biztosítva, mert hogy nyilvánvalóan a hátrányos helyzetű térségekben nagy gondot okoznom, hogy az interneten még az áram szolgáltatás is. Különösen veszélyes ez a hátrányos helyzetű tanulókra, akik nagyon lemaradhattak ebben az időszakban, és ez keményen kihatott az érettségizőkre is.
Igen, és hát ugye most elsősorban az otthoni eszközellátottságról és internet hozzáférésről van szó, mert azért az elmúlt időszakban az iskolákban azért volt egy nagy volumenű eszközfejlesztés, illetve szélessávú internet biztosításának a lehetősége. De hát most ugye, ahogy említette, másfél éve ezek a diákok, illetve a pedagógusaik is otthonról tanulnak vagy tanítanak.
Hát erről beszéltem, hogy digitális oktatásban otthonról tanulva a gyerekeknek nagyon nagy különbséget tapasztaltunk a felszereltségében. Ha azt nézzük, akkor különösen a szakképzésben tanulók voltak most nagyon hátrányos helyzetűek. Ott ugye a szakmai felkészítés sem tudott teljes mértékben megvalósulni, tehát most rájuk nézve ez az időszak borzasztóan nehéz volt. Az az igazság, hogy nem volt egyenletes teljesítése az intézményeknek a szakmai gyakorlatok megvalósításában. Ha megnézzük az érettségi más vonulatát, akkor ott mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy ebben az évben az érettségiző gyerekeknek nem lesz módjuk arra, hogy azok, akik betegek voltak, igazoltan betegek voltak a COVID miatt, vagy karanténban voltak azért, mert a szülei, családtagjai betegek voltak, nekik nincs módjuk jelen pillanatban, csak ősszel pótolni az elmaradt érettségét. Én nagyon bízom benne, hogy az oktatás irányítást ad lehetőséget számukra ahhoz, hogy valamikor még a nyári időszakban ezt bepóthassák.
Tehát, hogy legyen valamilyen pótnap, vagy pót érettségi lehetőség?
Mert ez kell a tovább tanulásukhoz. Egy év veszteség nagyon sok veszélyt hordoz magában, akár a tovább tanulni szándékozó gyerekek le is morzsolódhatnak. Ez pedig nem lehet cél senkinek, és én azt gondolom, hogy a gyerekeket semmiképpen nem érheti kár, amiatt, hogy ebben a covidos időszakban kellett érettségizniük.
Az érettségi felkészülés tekintetében vajon lehettek, vagy lehetnek gondok? Ugye sokáig úgy tűnt, hogy lesznek majd szóbeli vizsgák is, és aztán később döntött úgy a kormány, hogy a biztonságra, vagy a járványhelyzetre tekintettel azért az a legbiztosabb forgatókönyv, ha csak írásbeli vizsgákat tartanak. De hát gondolom azért egy érettségire felkészülni, vagy a tanárok részéről, a pedagógusok részéről érettségire felkészíteni, az más metódust igényel, hogyha csak írásbeli vizsga van, vagy szóbeli. Hát ugye a szóbelikre klasszikusan ott van a tételsor, amit kidolgoznak, sőt, hát már hónapokkal az érettség előtt folyamatosan kidolgoznak. Tehát gondolom, hogy más felkészülési metódust jelent mindez. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mik a tapasztalatok, vagy a visszajelzések, hogy itt lehettek-e, vagy lehetnek-e gondok ennek kapcsán.
Nyilvánvalóan hátrány érte a most érettségiző gyerekeket a 2019-ben érettségizőkkel szemben. Azért emlegetem a 2019-et, mert ugye tavaly is már csak írásban
volt. Hát az volt az utolsó békeév az oktatás szempontjából a 2019-ig.
Az volt az utolsó békeév a Covid időszakában, tehát ők sokkal inkább előnyben voltak a mostani érettségizőkkel szemben. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne érhesse őket hátrány tehát. Ha most az érettségi befejezésekor, az értékeléskor azt tapasztalják a tanárok, hogy lényegesen gyengébb eredménnyel teljesítettek a diákok, ami akár elő is fordulhat, akkor mindenképpen az oktatási irányításnak, a kormánynak valamiféle segítséget kell adni, hogy kompenzálják őket, mert nem érheti őket hátrány a 19-es évben érettségizettekkel szemben. Ez egy nem könnyű kihívás, most még senki nem tudja megmondani, egy nagy fekete lyukba ugrottunk, hogy mi a helyzet az eredményekkel, mert hogy igazándiból komoly visszajelzések, számonkérések ebben a digitális időszakban nem nagyon lehet.
Ugye az érettségi eredmények vonatkozásában azt többször elmondta a Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, hogy a tavalyi érettségi vizsga eredmények, amikor ugye hasonló formában csak írásbeli volt, és így zajlottak az érettségi vizsgák, akkor az eredmények nem voltak rosszabbak összevetve a korábbi évekkel, tehát amikor még úgymond hagyományos érettségi vizsga volt, tehát az eredmények tekintetében nagyjából az az átlag jött ki, tehát talán akkor eredményeket tekintve az idei esztendőre is e tekintetben optimisták lehetünk.
Maruzsa Zoltán valóban úgy nyilatkozott, hogy a tavalyi érettségivel nem volt semmi gond, és gyakorlatilag ugyanolyan teljesítményt nyújtottak a diákok, mint az előző évben. Igen ám, de ez az év egészen más. Ebben az évben november 22-től egyfolytában otthon voltak a középiskolások. Gyakorlatilag volt egy szeptember-október hónap, amikor bent voltak az intézményekben, meg a november közepe. A szeptember az tulajdonképpen arra ment, hogy az előző évben az előző évi elmaradást felmérték, és megpróbálták a kollégáink felzárkóztatni a diákokat. Érdemileg egy hónapot tanultak személyes térben, ezt követően megint haza kellett, hogy menjenek, és kinek milyen felszereltsége van, kinek milyen háttér támogatása van, úgy tudta megvalósítani az egész tanulást. Nyilván a pedagógusok nagyon sokszor támogatták egyénileg, külön egyesével is a gyerekeket, sőt, ugye lehetőség volt már a későbbi időszakban kis csoportban fejleszteni a leszakadókat. Azt gondolom, ez mégis egészen más, mint amikor állandóan szem előtt van az osztály, lehet tudni, hogy ki, hogy teljesít, a lemaradókat lehet felzárkóztatni folyamatosan. Én azt gondolom, hogy a pedagógusoknak, az osztályfőnököknek, a szaktanároknak a személyes támogatása az most nagyon hiányzott a rendszerből. Az a fajta biztatás, bátorítás, amely nélkül nem boldogul a gyerek. Ráadásul pontosan tudjuk, hogy a társas kapcsolatait nem tudta működtetni. Ez is nagyon nehéz volt sok gyereknek. Nagyon komoly pszichés problémákkal kell szembenézni, ha visszamegyünk, és a nyitásnak az egyik legfontosabb feladata lesz, hogy a tanulmányi lemaradáson túl azt is föl kell mérni, hogy így a gyerekek milyen mentális állapotban vannak, mert kihathat az egész életükre ez az elmúlt másfél év.
Említette, hogy mentálisan, pszichés szempontból is most érettségizők elég nehéz helyzetben vannak, És hát szoktak egy talán kicsit szerencsétlen, nem túl szerencsés kifejezést is használni erre a generációra, vagy a most érettségizőkre, hogy Covid évfolyam, vagy Covid generáció. Hát az tény, hogy ezek a diákok szinte egy éve nem ültek, vagy több mint egy éve nem ültek iskolapadban. Számos fontos iskolai, vagy generációs úgymond szertartás kimaradt az életükből, mint a szalagavató, a ballagás, sok közösségi élmény. Nehéz az ő helyzetük, és nehéz egyúttal a tanáraik helyzete is ebből a szempontból, vagy ebből a tekintetből?
Ha visszagondolunk a saját életünkre, akkor mindenki pontosan meg tudja fogalmazni, hogy milyen jelentős események, élmények érték őt a középiskolás érettségis időszakban. Azt gondolom, hogy ezek, amiket ön most felsorolt, hogy akár a szalagavató, maga a szalagavató kitűzés, maga a szalagavató ünnepségek, a ballagások, azok a fajta szerenádok, amik most elmaradtak, ezek szerintem nem pótolhatók, mert csak és kizárólag itt is most valósulhattak volna meg. Tehát ezek egyszerűen, mint egy üres lyukba bezuhantak. Pedig, ha mi most látjuk, akkor nagyon szép és kellemes emlékeink vannak, és ilyen szépé teszik az egész középiskolai életünket.
Hát meg fényképeink, vagy a gyerekeink ballagásáról fényképek, amiket ugye évek múltával is előveszünk és nézegetünk.
Jó, mit fog ez a diáksereg most itt mutogatni majd az unokáinak, hogy mi történt vele? Az, hogy otthon ült, kuporgott az ágyon reggeltől estig, és hát ugye azt mondtam az előbb, hogy a digitális oktatás nem egy sikertörténet, mert ugyan voltak olyan kollégák, akik ezt nagyon profi módon meg tudták valósítani, de bizony voltak olyanok is, akik tesztfeladatokkal nyomatták a gyerekeket reggeltől estig, és hát azt is be kell látni, mert voltak ilyen visszajelzések számukra, hogy a diákok nagyon sok esetben nagyon voltak terhelve, mert egyik pedagógus, egyik szakos tanár a másiktól nem tudta, hogy milyen feladatsort, milyen határidővel adott ki, ezért aztán a gyerekeken csattant az ostor. Volt, aki este 5-kor állt fel jóformán egész nap az ágyról asztal mellől, mert hogy folyamatosan órákon kellett bejelentkezve jelen lennie, és kapták a feladatot, bizony sok esetben nagyon záros határidővel. Nyilván ezek szélsőségek, de itt nálunk megjelentek szülői panaszokban.
Nyilván, hogy nagyon sok hátrány és nehézség volt az elmúlt időszakban digitális oktatással, távoktatással kapcsolatosan, de azért említhetnénk pozitívumokat, és gondolok itt arra, hogy szokták emlegetni, hogy a digitális munkarend, a távoktatás sokkal inkább épít az önállóságra, az önálló munkára, a projekt munkára, tehát egy másfajta módszertan, tanításban és tanulásban is, és ez például a továbbtanulásnál az egyetemi évek során, akik most az érettségizők közül tovább tanulnak, nyilván, hogy hasznos lehet, vagy előnyt is jelenhet. Tehát azért kiemelhetünk pozitívumokat is az elmúlt időszakból?
Természetesen, ha csak azt nézem, hogy az informatikai tudása mennyit fejlődött, akár diáknak, akár felnőttnek. Azt is el tudom mondani, hogy mennyivel másabb a szülőknek a pedagógusokhoz való viszonya, hiszen a szülők hallhatták akár az egész órát is, láthatták, hogy a pedagógusok hogyan dolgoznak, hogyan vonják be a gyerekeket, hogyan fejlesztik, hogyan tanítják őket. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat segített abban, hogy a pedagógus és a szülőnek a kapcsolata is javulhatott, változhatott, pontosabban a pedagógusok megítélése is a szülői szempontból. A gyerekek részéről pedig azt tartom nagyon fontosnak, hogy bár online térben maradtak, és mindenki maradt az ő számítógépe előtt, de ezeket a kis közösségeket mégis megpróbálták tartani, és mindenféle ezen a felületen is közösségi létet megvalósítani. Amit mondott, az a projektmunkához majd nagyon jó lesz, hogy a kutatásokat, amit kapja plusz feladatokat, azoknak utána kellett nézni. Biztos, hogy nagyon sok tapasztalat és tudás összegyűlt, de leginkább azt tudom mondani, hogy ez alatt a másfél év alatt, ami kényszerpályára tolta az oktatásban a módszertant, mert hogy ilyenfajta munkamódszer előtte nem volt, nagyon-nagyon sokat tanult belőle a pedagógus társadalom, hogyan lehet bevonni az internetet, a digitális tartalmakat, a későbbi már a személyes térben jelenlévő oktatásban, mint munkaformát.
A pedagógusok munkaterhei azért óhatatlanul nőttek a digitális oktatás időszakában? Többletmunkát jelentett nekik mindez?
Egyértelműen, hiszen pontosan tudjuk, hogy nem voltak tananyagtartalmak. Ennek a hiányát nagyon érezték a kollégáink, legalábbis az első időszakban.
Hát akkor ugye az a március 16-ai átállás az ugye egy hétvégén történt, tehát akkor kellett élesedni platformoknak, tananyagoknak, tehát az valóban egy kritikus időszak volt, de utána aztán nagyon sok fejlesztés elindult, és korábbra tervezett tartalmak is élesedtek, én úgy tudom. Tehát elég széles volt a választék utána.
Ez is az egyik hozadéka ennek az időszaknak, de hogyha azt nézem, hogy valóban az elmúlt évben péntekről hétfőre át kellett állítani a teljes oktatás rendszerét egy olyan munkaformára, amiből előtte még csak elképzelésünk sem volt, akkor én azt gondolom, hogy az a része egy hihetetlenül felelősségteljes, és hogyha azt mondom, hogy a pedagógusoknak a hivatás tudatára építette az egész történetet az állam, és megvalósították a kollégáink, annak ellenére, hogy nagyon sokan azt sem tudták, hogy mit kell majd hétfőn csinálni. Kialakult egyfajta munkaforma, kialakult egyfajta munkamenet, egy kapcsolattartás, ami teljesen más volt, mint eddig. Bármikor lehet azt mondani, hogy az őrenyítással tulajdonképpen megteremtettük az oktatás fejlesztésének egy nagyon fontos szempontját, amit mindig csak tervezgettünk, aztán soha nem került megvalósításra. Volt egy fejlesztési terv, amely tulajdonképpen 2016-ban pontosan a digitális tartalmak fejlesztésére vonatkozott, el is készült egy Európai Uniós pályázat keretében, csak éppen nem lett bevezetve. Hát, ha semmi másra, nem volt jó ez a digitális oktatás, arra mindenképpen alkalmas volt, hogy kényszerpályára tolta ebben a kérdésben a teljes oktatás.
Tehát akkor most az egy pozitív hozadék lehet, hogy nagyon sok digitális tananyag, platform, egyebek, azok most tovább vihetők majd, és használhatók immár a jelenléti oktatás keretei között is?
Igen. Azt sem tudtuk, hogy milyen platformok vannak, azt sem tudtuk. Egy csomó új kifejezést, egy csomó új felületet megismertünk, amelyek bekapcsolhatók a későbbi munkába, és azt gondolom, hogy nagy hasznuk lehet, akár az egyéni fejlesztésben, akár a felzárkóztatásban, akár pedig a tehetséggondozásban. Ebből pillanatok alatt kiderülhet, hogy nem csak magában az iskola épületében valósulhatnak meg ezek a tevékenységek. Úgyhogy ezzel szerintem nagyon sokat nyert az oktatás. De ha visszakanyarodunk az újranyitásra, mindenképpen számolni kell azzal, hogy föl kell mérni, hol tartanak a gyerekek. Nyilván más lesz a lemaradás egy hátrányos helyzetű térségben, mint egy nagyvárosban. Nyilván más lesz a gyerekeknek a mentális állapota egyik iskolában vagy a másik iskolában. Foglalkozni kell azzal, hogyha kiderült, hogy mennyi a lemaradás, arra kellő időt kell biztosítani, akár már most is itt az év vége közelettével, de a következő tanévben, szeptemberben mindenképpen hosszabban kell tervezni a felzárkóztatás lehetőségét, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a helyi tanterveknek az átdolgozása mindenképpen szükséges lesz. Nagyon-nagyon nem szabad úgy a következő évet megtervezni, hogy nem tudjuk a stabil, alapos tudást megteremteni, ami az elmúlt időszakban nem volt egységes még iskolán belül sem.
Tehát ha jól értem, akkor tulajdonképpen a következő tanévet szeptemberben lehet, hogy egy nagyobb felzárkóztatással vagy egy szintrehozással kell kezdeni. Kérdezem ezt azért is, mert éppen olvastam a minap az UNESCO egyik felmérését, igaz ez még a tavalyi esztendőben készült, de ebből az derül ki, hogy itt világszerte tanulmányoztak, vagy gyűjtöttek össze adatokat, és ebből az derül ki, hogy lemaradást, sőt leszakadást okoz a hosszú időn át tartó digitális oktatás, tehát hatékonyságában nem tud olyan lenni bármilyen jó és bármilyen jó platformokon, és bármilyen jó eszközökkel keresztül vitt digitális oktatás, mint a klasszikus tantermi jelenléti oktatás, és főleg az alsóbb évfolyamoknál, az iskolát kezdőknél lehet gond. Egész konkrét számadatokat is találtak, vagy vizsgáltak, hogy a kisdiákok 20-25%-a nem tudta kellően elsajátítani az alapkészségeket a hosszantartó digitális oktatás nyomán, tehát itt az írás, olvasás, szövegértésről van szó, ami minden későbbi tanulási modulnak az alapja lehet. Szóval lehet, hogy egy felzárkóztató hónappal kell kezdeni majd a következő tanévet mindenképpen?
Én ebben egészen biztos vagyok benne, ez nem megkerülhető, és akkor most hívom fel az oktatási irányítás figyelmét, és minden pedagógust arra kérek, a lehető leghosszabb ideig tervezzék a felzárkóztatás időszakát majd szeptemberben, mert ez nélkülözhetetlen. Amiről meg az előbb itt megosztotta a gondolatait, az egy teljesen természetes életkori folyamat, főként a kicsiknél, hiszen a tanítónéninek teljesít. abban a percben, hiszen neki még nincs feladattudata, ha a tanítónéni személye számára egy elfogadott személy, abban a percben neki akar megfelelni, és majd fokozatosan le lehet választani őt a teljesítmény öröm megélése során, de el kell juttatni nyilvánvalóan addig az időszakig is, hogy képes legyen erre. Én úgy gondolom, hogy sokat veszítettünk, de sokat is nyertünk, tehát majd meglátjuk szeptemberben, hogy alakul ez a dolog. De mondanék egy fontos dolgot. Az oktatási világszervezete a pedagógusoknak kiadott egy 10 pontos alapelvekből álló dokumentumot, amely az oktatás hatékony és tisztességes újraindításához szükséges. Ezt a dokumentumot nagyon szeretném, hogyha figyelembe vennék majd az oktatás irányításnak a részesei, mert itt ilyeneket lehet olvasni, hogy eszközöket biztosítani minden diáknak, célirányos támogatással segíteni a diákok tanulási, szociális, lelki fejlődését. Erről beszéltünk. Ezzel csak azt szerettem volna megmutatni, hogy 10 pontba szedte össze a világszervezetünk, hogy világviszonylatban milyen problémákat azonosítottak be, és azokat tulajdonképpen alapelvekbe rendezve közreadták. Itt nem csak Magyarországon jelentkeznek ezek a problémák, hanem szerte a világban, tehát szerintem ezekkel a kérdésekkel nekünk is kiemelten foglalkoznunk kell.
Ha megpróbálunk még pozitívumokat előtalálni ebből az elmúlt igencsak nehéz időszakból, akkor vajon a pedagógusok, hát úgymond digitális tudása, az vajon változott-e pozitívan, vagy erősödött-e pozitívan? Arra gondolok, hogy amikor ugye elindult tavaly márciusban az átállás, akkor ha jól emlékszem, a pedagógusok szakszervezete szorgalmazta azt is, hogy biztosítsanak valamilyen továbbképzési lehetőséget a pedagógusok számára, erősítsék meg az informatikai hátteret az iskolákban, vagy akár legyenek ott távoktatási informatikai szakemberek. Hát most már ugye eltelt több mint egy év. Mi a tapasztalat, vagy a tapasztalás, hogy ebben a digitális tudásban jobbak most a pedagógusok? Ugye gondolom, hogy itt elsősorban azért az idősebb korosztállyal lehetett gond, hiszen a fiatalok, vagy a pályakezdők már ebben a közegben folytatták akár a tanulmányaikat is, és nyilván így kezdték a munkájukat is az iskolákban.
Hát ez igen, így van. Tehát én azt tudom mondani, hogy az első időszakban nagyon határozottan kértük, hogy kapjanak segítséget azok a kollégák, akiknek erre szüksége van. Érdekes volt és nagyon-nagyon kellemes tapasztalás volt, hogy a fiatalabb kollégák akkor, amikor péntekről hétfőre át kellett állni erre a munkaformára, támogatták az idősebb kollégáikat és segítették őket az indulásban. Ez aztán, amikor már egyáltalán kiderült az, hogy mi az, hogy applikáció, mi az, hogy platform, mi az, hogy jóformán a nevekkel sem voltunk nagyon sokan tisztában, hál' Istennek ezen már túl vagyunk. Voltak képzések, és azt hiszem, hogy ezek odaig vezettek, hogy mindenkinek az egyéni személyes fejlődése is az informatika világában jelentősen változott. Ez egészen biztosan pozitívan fog hatni a későbbi oktatási folyamatokra is. Munkamódszerként biztos, hogy be fog épülni a mindennapi munkájuk során a kollégáinknak.
Érintőlegesen beszéltünk már a pedagógusok munkaterheiről, és arra emlékszem, hogy amikor legutóbb tavaly tanévzáráskor beszélgettünk itt ugyanebben a műsorban, akkor nagyjából az volt a konklúzió, és valahogy úgy fogalmazott, hogy nagyon leterheltek, túlterheltek, és a korfa szerint többségükben idősek a magyarországi pedagógusok. Továbbra is ez a helyzet? Így csak nem egy év elteltével?
A pedagógusok társadalmában az átlag életkor 55 év. Ez óriási veszélyt hordoz magában, hiszen nincs annyi fiatal kollega, mint ahányan nyugdíjba mennek. Mondok egy példát. Az elmúlt évben 7000 fiatalt vettek fel valamilyen oktatást képző felsőfokú intézménybe. Igen, de amikor ők majd végeznek 6 év múlva, 7500-an fognak nyugdíjba menni. Azt is gondoljuk végig, hogy az oktatásban főként nők dolgoznak, és ők a nők 40 éves nyugdíjba vonulásának lehetőségével nagyrészt élnek, tehát hamarabb nyugdíjba mehetnek, mint esetleg 65 éves életkorukból következhetne. Ez még itt nem olyan nagy veszély, mert 500 főnyi különbséget láthatunk, hallhatunk, de hozzá kell tenni, és ez az évek óta megfigyelt tapasztalatunk, hogy a felvett 7000 hallgatóból jobb esetben is csak 1800 kollega marad a pályán, aki mikor már munkavállaló lesz. Ez pontosan mérni is lehet, hiszen amikor belépnek a rendszerbe, 2 év múlva gyakornokként vizsgát kell tenniük, és akkor már jóformán nincs fele a megkezdett munkavállalóknak, aki jelentkezne erre a vizsgára. Ez nagyon komoly veszély. Mondok konkrét példát is, mert szerintem itt jobban lehet érezni. Ma Magyarországon, Nógrád megyében az iskolák 60%-ában nincs kémia szakos pedagógus. De ezek az arányok jelen vannak a informatika terén, és jelen vannak akár az angol nyelv oktatása terén is. És ez teljesen normális, a normálisat idézőjelbe teszem, hiszen ha megnézzük a pedagógusok bérét, akkor azt tapasztaljuk, hogy mondjuk egy olyan kémia szakos kollega, aki megszerzi a diplomáját, ő a piacon gyakorlatilag a fizetésének, a pedagógus fizetésének 3-4-szeresét keresheti meg a piacon vegyészként, valamilyen vegyésztechnikusként. Ha azt nézem, hogy ebben az évben 140 kémia szakos kollega megy nyugdíjba, és felvettek 41 főt erre a képzésre, akkor elképzelhető, hogy mi lesz itt rövid távon.
Tehát akkor néhány éven belül itt komoly létszámbeli gondok lesznek, elsősorban a természettudományos tantárgyak. A
természettudományos tárgyak terén óriási bajok lesznek. De ugyancsak óriási a baj az informatika terén, meg az angol nyelvtanítása terén, hiszen ezek a kollégák, akik tanárszakon végeztek, a piacon többszöröséért az itt megkereshető fizetésüknek tudnak elhelyezkedni, és teljesen logikus, hogy előtérbe helyezik az önös érdekeiket, a családjuk érdekét.
Ha magukat a számokat nézzük, akkor én is találtam számadatokat. A minisztérium azt mondja, hogy jelenleg több pedagógus van a pályán, mint a korábbi években. Van itt egy adatsor, miszerint 2010-ben 164-165 ezer pedagógus volt. Most ugye természetesen a szakágat leszámítva, erre nincs különösebb bontás, hogy itt magyar tanárok, kémia tanárok, fizika tanárok, de összességében 164-165 ezer pedagógus volt a pályán 2010-ben, most pedig 170 ezer körüli a számuk, miközben a gyereklétszám évről évre folyamatosan csökkent. Tehát itt számszakilag úgy tűnik, hogy nincs nagy gond, legfeljebb a tantárgy elosztásban, vagy a tantárgyakon a szaktanárok tekintetében lehetnek gondok?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly feszültségforrás és nagyon komoly vita köztünk és az oktatási irányítás között. Lehet itt játszani a számokkal, a gyakorlat mégiscsak azt mutatja, nincs elég pedagógus, és különösen itt a Covid időszakában volt, amikor a portásnak kellett bemenni, mert hogy egyszerűen nem volt elég felnőtt, aki a gyerekeknek a biztonságát, a felügyeletét biztosítani tudta volna. Azt tudom mondani, hogy amikor az oktatás átszervezésével, az állami fenntartásba vétellel párhuzamosan az életpályát kialakították, akkor ott munkaterhek növelése történt, illetve a pedagógusok nem fix óraszámban tanítanak, hanem 22-26 óra között mozog az az időszak, amit bent a tanteremben kell tölteniük. Ez nagyon szépen lefedi azokat a hiányokat az álláshelyek tekintetében, amelyekkel mi igazándiból, amelyeket mi folyamatosan számon kérünk. A PS ragaszkodik ahhoz, és ezt már többször tárgyalásokon is képviseltük. Nem kezdek bele, mert elég hosszú a történet. Egy a lényeg, ígéretet kaptunk, hogy csökkentett óraszámban és fix óraszámban tudjuk megteremteni azt a munkafeltételt, amely szükséges ahhoz, hogy látható legyen, mennyi álláshelyre van szükség, honnan kezdődik a túlmunkának a számítása. Mondok egy példát, a romániai pedagógus kollégák 18 órában tanítanak, és 70 euróval keresnek többet, mint a magyar pedagógus társaik. Akkor én azt gondolom, ez egy nagyon komoly figyelmeztetés, a mi kollégáink meg esetenként 26 órában tanítanak, és kevesebbet keresnek, mint a román társaik.
Rögzíthető egyébként, vagy amit terveznének, vagy amit szeretnének elérni, rögzíthető ilyen formában egy kívánatosnak mondható heti óraszám, illetve mondjuk egy heti munkaidő, mert hát tudjuk, hogy azért az óraszám az nem a heti munkaideje a pedagógusoknak. Azért is kérdezem ezt, mert hát jóval korábban volt egy kérdőjéves felmérése a szakszervezetnek a pedagógusok munkaterheléséről, megpróbálták összegyűjteni, hogy a napi órákon, vagy a napi megtartott órákon kívül ugye még milyen plusz óraszámban dolgoznak a pedagógusok. Szóval rögzíthető ez, vagy körvonalazható ez?
Abszolút rögzíthető, és igen, nagyon köszönöm, hogy megemlítette ezt a munkatehermérést. A munka ideje, a heti munka ideje mindenkinek 40 óra, aki ma Magyarországon munkavállaló, ennyi a pedagógusoké is. Csak nálunk egy kicsit árnyalt, és egy a lényeg, hogy amit tanteremben gyerekek között kell tölteni, és nem a szaknyelvet használom direkt, hogy értse mindenki, az 22-26 óra mozgó állapotban van meghatározva. Egyetlen egy fontos dolgot szeretnék kiemelni. Ebből a felmérésből, amit az előbb ön behivatkozott, az derült ki, hogy ameddig más munkavállalóknál a heti 40 óra az, ami átlagos, vagyis az a kötelező, addig a pedagógusoknál ez akár 58 órát, a 60 órát is eléri hetente. Gondoljon csak bele mindenki, akinek gyereke, unokája van, nem csak annyi a pedagógusnak a dolga, hogy letanítja azt a 4, 5, 6, 7, 8 órát, amit aznapra az óralemben számára meghatároznak, hanem ott vannak a felzárkóztatások, ott vannak a tehetséggondozások, ott vannak a versenyre készítés, ott vannak a szakkörök, sorolhatnám hosszan, de bele kell venni a szülőkkel való kapcsolattartást is, és akkor már látszik, hogy bizony...
Ez óraszámban mérhető egyáltalán mindez?
Ez teljesen mérhető, hogyne, hát ez az 58-60 óra ezt mutatja, hogy a héten akár ennyi feladata is lehet a kollégának, és akkor még nem beszéltem arról, hogy fel kell készülni egy tanítási órára, ki kell javítani a gyerekeknek a füzetét, a dolgozatát, ezek mind-mind mérhetőek pontosan órában, percben.
Zárjuk akkor még a pedagógus bérekkel, hiszen azért... Már érintettük ezt a területet, de azért konkrétan nem beszéltünk erről, mert ugye itt volt a pedagógus életpályamodell, ehhez kapcsolódott egy bértábla előmeneteli lehetőséggel, ami évről évre ugye bért és különböző pótlékokat jelentett, egy több lépcsős béremelés körvonalazódott. Mondhatjuk, hogy ez mára már elolvadt, ez a béremelés, ami ehhez kapcsolódott?
Teljesen értékét vesztette, és pontosan meg tudom mondani, hogy mennyivel vesztette a értékét. Készítettünk egy bérnyomásmérőt, amelyen ha beírják a kollégáik a saját adataikat, akkor abból kiderül, hogy 2014. januárjához képest mennyit vette ki a zsebéből azzal, hogy a pedagógus bérek számításának az egyik elemét a vetítési alapot rögzítették 2014-es állapotban 101.500 forinton. Ugye ez a minimálbérhez kötődött abban az időben, ezt megszüntették, azóta a minimálbér folyamatosan nő. Ez a bérnyomásmérő most azt mutatja, hogy egy nyugdíj előtt álló pedagógus 2014-hez képest 16 havi munkabérét veszítette el, ami körülbelül 7 millió forint. De hát én azt gondolom, hogy ez borzasztóan sok. Ameddig a pedagógusok bérét nem fogják rendezni, nem fog megoldódni az a fajta probléma, hogy lassan nem lesz pedagógus, aki bemenjen tanítani a gyerekeket. De mondok mást is. Ha megnézzük a pályakezdőket, és miért nem vonzó a pedagógus pálya? Óriási a felelősség, óriási a munkateher, mint ahogy az előbb hallottuk, akkor azt is hozzá kell tenni, hogy gyalázatosan alacsony a bér. Egy diplomás pályakezdő bruttó átlagbére, tehát aki kint dolgozik a versenyszférában, 345.000 forint ma. Ehhez képest egy pedagógusé 226.000 forint. Ezzel lép be a munkavilágába egy pályakezdő, ha megszerezte a diplomáját. Nézzük meg, hogy egy olyan munkavállaló, aki már élete vagy a munkájának a derekán jár, ha azt mondom, hogy a diplomásoknak az átlagbére ma Magyarországon bruttó 750.000 forint, ehhez képest egy ugyanolyan időszakban megmért pedagógus diplomásnak az átlagbére 363.000 forint. Jól látható a különbség, és én azt gondolom, hogy ameddig ez nem rendeződik, addig a piac elszívja azokat a kollégákat, akik ezzel a diplomával más területen is el tudnak helyezkedni, kevesebb munkával, kevesebb felelősséggel.
Mit szeretnének elérni? Milyen szakszervezeti javaslat van a bérrendezésre vonatkozóan?
Mindenképpen el akarjuk érni azt, ami az átlag a versenyszférában. Nem kérdés. Azt gondolom, amikor azt említettem, hogy a diplomás átlagbér 750.000 forint, amilyennek csak 363 ezer, akkor ezt a feszültséget föl kell oldani. A másik, mindenképpen meg kell szüntetni azt az állapotot, hogy van kollega, aki 22 óra tantermi oktatásban keresi meg ugyanazt a bért, mint aki 26 órában tanít. Természetesen 40 órás munkaideje van mindenkinek, ugyanakkor ezt a fajta munkát, amit tanteremben kell végezni, nem lehet ilyen nagy ollónyílással megvalósítani. Ez az óraszámok csökkentése, jelentős csökkentése, és egy fix számban történő meghatározása, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy béke legyen az oktatásban. Csökkenteni kell a munkaterheket, a pályakezdő kollégákat mindenképpen támogatni kell, és a pályán kell tartani, mert az előregedés az olyan mértékű, hogy pillanatokon belül nyugdíjban megy a pedagógusok jelentős része, és nincs fiatal pályakezdő kollega a rendszerben. Sorolhatnám hosszan, de azt gondolom, ez a három bőven elég ahhoz, hogy lássuk, hozzá kell nyúlni az oktatásban zajló feszültségekhez, a munkakörülményeket rendezni kell, a béreket rendezni kell, és ezt mindenképpen nagyon záros határidőn belül most terjesztették be a költségvetés tervezetét, és semmi, de semmi nem látszik abból, hogy a kormánynak szándéka lenne arra, hogy változtasson ezen a helyzeten. Ez nem járható út, és nem tartható. Természetesen ez még csak egy átvizsgálása lenne a költségvetési tervezetnek, és nagyon nem is lehet összehasonlítani az előző évvel, hiszen a felsőoktatás kiszervezése az megtörtént, ezért itt most nem lehet összehasonlítani az előző évet a mostanival, komolyabb számításokra van szükség. Amint ezzel kész vagyunk, azonnal jelentkezünk tárgyalásra, mert ha most nem kerül be a költségvetésbe ez a kompenzáció, vagy ez a fajta külön soron a pedagógusok problémájának a rendezése, akkor viszont nagyon nagy baj lesz pillanatok alatt.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Szabó Zsuzsa, a pedagógusok szakszervezetének elnöke volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm szépen.